Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Monumentális méretű kápolnát tárnak fel az Eger városa fölé magasodó Nagy-Eget-hegy platóján. Ezen az ásatáson járunk a műsor első perceiben.
Akkor kezdtük el 2023-ban az első tervástást, akkor egy hosszú antik kutatóárokkal gyakorlatilag a dimenzióit megállapítottuk a templomnak, tehát hogy 22,6 méter hosszúságú templomról van szó, ami nagyon jelentős egyébként egy kápolnához képest, de inkább egy mezővárosi vagy falusi plébánia a templom méreteivel is vetekszik. Másrészt akkor találtuk meg a nyugati kapuját, akkor már annyira biztató volt, hogy annyira jó állapotban maradt ránk, hogy ezt mindenképpen folytatni szerettük volna. Így aztán 2024-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából folytattuk a feltárásokat, és most pedig idén, szintén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Ezután Fertőzre, az Eszterházi kastélyba indulunk. A kiállítások lassan belakják a felújított tereket, és most egy olyan tárlatra készülnek, ami a kastély építetőjének katonai pályáját is bemutatja.
De mindegyiken túltesz Eszterházi Miklós tündérvilága. Tehát Goethét lenyűgözte az a pompa, az a megtervezettség, amivel Eszterházy Miklós a frankfurti szállását, a szálláshoz vezető utat, a fákat. Talán az lehetne hasonlítani, hogy képzeljünk most egy ilyen karácsonyi díszkivilágítást. Na most Eszterházy Miklós ezt annak idején megtette a fagyúgyertyával, megtette a papírlampionokkal, megtette a fákjákkal és a különböző laternákkal és világító eszközökkel, és Eszterházy Miklós itt tette le a névjegyét, hogy ő az európai arisztokrácia egyik megkerülhetetlen alakja.
Végül az Őrsvezértéri gombáról, s általában az örökségvédelem előtt álló útról beszélgetünk az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnökével.
A műemlékvédelem a társadalom számára a legfontosabb. Biztos, hogy meg kell őrizni, és pont arról szól a műemlékvédelem, nem arról, hogy a műemlékeket védjük, hanem hogy az értékeket védjük. Önmagában egy intézményes műemlékvédelem az nem tudja betölteni feladatát, pont a helyi közösséggel és a társadalommal együttesen fellépve tud eredményeket fölmutatni.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Eger határában Rákóczi Gergely ásatásvezető régésszel, a Dobó István Vármúzeum munkatársával beszélgettem.
Eger mellett vagyunk az Nagy-Egetnek a hegyén, 537 méteres tengerszint feletti magasságban, a Nagy-Eget-hegyi kápolnának a romjainál.
Ezt a kápolnát gyakorlatilag az elmúlt 2-3 évben ásták ki, és hát irgalmatlan mennyiségű falat látok. Mekkora ez? 20 méter hosszú legalább? És legalább 10 méter széles?
Igen, ez egy jó tipp volt, még nagyobb egyébként, 22,6 méter hosszúságú egészen pontosan, és a szélessége pedig 11 méter, hogyha nem számoljuk a sekresét, ami az északi oldalon hozzáépült.
Mikor építették ezt a kápolnát? A korai korban?
Valamikor 1687 után, amikor ugye a keresztények visszafoglalták Egert, pontos adatunk nincsen arra vonatkozóan, hogy mikor épült a kápolna. Az első írott forrásunk 1746-ban említi meg, akkor a felsőtárkányi plébánia ide vezetett processziókat igazából a Szent Kereszt ünnepén, illetve hát ugye a Nagy Boldogasszony ünnepén például a Bélapátfarrával és így tovább ilyen keresztutakat szerveztek ide, úgyhogy akkor már egy körmeneti célpont volt ez a kápolna.
Mi volt a kápolna építésének a célja, azt lehet tudni? Mert hogy kinézünk itt, éppen hogy el lehet látni a fák fölött, viszonylag közel van Eger belvárosa, de gyanítom, hogy nem a panoráma miatt építették ezt föl ide.
Igen, de valójában az is egy szempont lehetett. Egyrészt ez ugye a legkiemelkedő platója a Nagy-Egethegynek, 537 méteres magasságban, másrészt pedig, hogyha itt a fák le lennének nyírva, akkor tulajdonképpen látnánk ugye valóban Eger belvárosát, a liceumot és a bazilikát is, úgyhogy ez egy szempont lehetett, hogy lehessen látni a városból. Egyébként ez egy remete kápolnának épült. Tehát, hogy itt nem felszentelt klerikusok voltak, hanem remeték látták el az itteni hitszolgálati tevékenységet, illetve az egri ferencesek voltak ennek a pasztorációs központja.
Volt valamilyen szakrális előzménye ennek a kápolnának itt a hegyen?
Igazság szerint erről nem tudunk. Ugye a Nagy-Eget-hegyet Szent Egyed hegyeként már a 16. századi forrásokban, meg még a 15. században is említik, de akkor egyáltalán nem említenek itt szakrális központot, vagy valamilyen kápolnát, sem pedig templomot, úgyhogy nagy valószínűséggel 1687 a keresztény visszafullás után épülhetett valamikor a 18. század elején ez a korabarokk kápolna.
elhelyezkedése miatt én inkább azt gondolnám, hogy ez a hegy elsősorban, meg ez a plató elsősorban azért lehetett hasznos mondjuk a 17. században, mert innen elég jól be lehetett lőni Eger belvárosát, hogy visszafoglalják ott öröktől.
És valóban 1687-ben az említett ostrom idején akkor használták is a Nagyeget-hegyet. Ugye 1780-as években például tudjuk a Józsefkori katonai felmérések egyrészt ugye maga a térkép jelöli is ezt a kápolnát, Rudera, tehát épületnek a római felirattal, és egy kis alaprajzi elrendezést is mutat. Másrészt pedig ugye a szöveges leírásban írják is, hogy Eget igazából Eger mellett a legnagyobb hegy, onnan az egész területet jól be lehet látni. És valóban 1687-ben a keresztény csapat, amikor blokád alá vették ostrom zárra alá Egervárát, akkor valóban itt volt egy ostrom tábor. Ezeket a táborokat ugye körülsátszolták, gyakorlatilag egy olasz rendszerű alaprajzi szerkezetet mutat Giacomo da Rossi metszetén 1687-ben, és itt azt is tudjuk a annotáció szövege szerint, hogy 150 muskétás nyugati muskétás volt, 110 magyar hajdú, 100 huszár, illetve 20 darab német dragonyos állomásozott itt az Egethegyi ostromzáborban. Egyébként ezzel kapcsolatban több pénzérmét is találtunk. Az egyik egy 1648-as, harmadik Ferdinand denár, ami valószínűleg az itt állomásozó német katonasághoz köthető, ez a Tesseni Verdiből, és egy 1684-es, az pedig egészen biztosan, ugye 3 évvel pont az ostrom tábor kialakítása előtt verték, ezt Württemberg hercege Christian Ulrich verette, úgyhogy valószínűleg német muskétásnak a krajcára lehetett.
Akkor még az is elképzelhető, hogy magához az ostromhoz, illetve az ostrom során történtekhez kapcsolódott valahogy a kápolnának a megalapítása?
Igen, ez elképzelhető, ugye erre vannak példák az ország más pontjain is, hogy ilyen szempontok közrejátszhattak, és egyébként még azt hozzá kell tenni, hogy a itt állomásozó katonaságnak a tárgyi emlékanyagához köthető még sok ólom, puskagolyó, illetve golyóintő formát is találtunk, 2 darabot a hegy tetején, úgyhogy nagyon biztos, hogy itt lehetett az ostromtábor.
Ezek után az ostrom után valamikor felépítették ezt a kápolnát, ugye a 18. század közepén biztosan állt még, de meddig használták?
Ugye van egy másik írott forrásunk, 1752-ben Barkóczi püspök már arra utasítja hát a városnak a lakosságát, hogy építsék újra ezt a kápolnát, amellyel kapcsolatban a városnak a lakossága nagy buzgósággal viseltetik, így fogalmaz, úgyhogy valószínűleg ez egy közkedvelt körmeneti célpont is volt, és 1752-ben már újjáépítést igényelt, tehát akkor valószínűleg egy több évtizede már álló épület lehetett. Több írott forrásunk is még említi egyébként a kápolnát, 1755-ben maga Barkóczi püspök is feljött ide hegy tetejére, és itt sátrazott egyébként 3 éjszakán keresztül, trombiták harsonája és mozsarak durogása közepette vonult föl ide a hegy tetejére, és azt is jújjuk, hogy a zenész kísérete is volt, mert ezt a városi bíró utalt ki egy jelentősebb összeget, az itt, hát a körmeneten a processzión zenészeti ellátásért nagyobb összeget.
Megérte még ez a kápolna a 19. századot is?
Egészen pontosan a kápolna pusztulása az úgy nézett ki, hogy 1780-ban még vakolatlannak említik a templomot. A feltárások egyik jelentős eredménye az volt, hogy a sekrestyében épp vakolt összefüggő felületen megtaláltunk egy 1780-as bekarcolt feliratot, ekkor tehát elkészült a vakolat, viszont nem sokkal később elhagyták, hiszen 1780-ban a 60-i temetőkápolna, ez az egri 60-i temetőkápolna, így is hívják, mert a 60-i kapu közelében helyezkedett el, tehát az egri fájdalmas szűz kápolnába akkor már átszállítják 1780-ban az itt található harangot, a festményt, oltárképet, és így tovább számos tárgyat, úgyhogy valószínűleg ekkor hagyhatták el, tehát 1780-as év tekintető elhagyatás időpontjának.
Ugye ezt az oltárképet, ezt meg is találták.
Igen, ez az oltárkép ez előkerült, és most is látható egyébként a Egrivár déli fogadóépületében, most is ki van állítva. A Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a hallgatói restaurálták, és Nemesnék Istímia művészettörténész találta meg ezt az oltárképet felgöngyölítve az említett fájdalmas szűz temetőkápolnában.
Hogy az imént körbejártuk a templomot, borzalmasan masszív falai vannak, helyenként 1 méternél is vastagabbak, tehát úgy tűnik, hogy sokáig nem húzta ki mégse használatban.
Hát helyenként ugye jelentős falmagassággal, most is több mint 2 méter magas falmagassággal láthatunk álló falakat a templomból. Ezek közül ugye a nyugati oldalon, ott látható most a különlegesen szép alaprajzi kiképzés, ugye egy hátraívelődő nyugati homlokzat, illetve egy középrészletesen kiugró kapuzat látható, illetve hogyha itt belépünk a nyugati kapun, akkor itt balra láthatjuk a 2 méteres átmérőjű kör alaprajzú helyiséget, ami egy csiga lépcsőtorony volt, ennek több látható lenyomata is van az egykor fából épült csigalépcsőnek, ami az emeletre, onnan pedig a toronyba vezetett fel. Másrészt pedig ugye itt látható a szentély mellett hozzáépítve a sekrestje, amelyet hát egyébként nem is számítottunk rá, mert egyáltalán ebből a templomból semmit nem lehetett korábban látni. Ugye egy nagy kőhalom volt az egész, és hát most gyakorlatilag három ásatási periódus során sikerült így az alaprajzát teljesen tisztázni a templomnak, és hát itt a sekrestje mellett is találunk egy csigalépcsőtornyot, ennek még jobban megmaradtak ugye a csigalépcső fokai, ez pedig valószínűleg az emeletes sekrestjének az emeleti oratóriumi helyiségébe vezetett fel.
Miért kezdték el kiásni ezt a templomot?
Az volt a célunk, hogy tisztázzuk egyáltalán, hogy milyen templom állt itt az Egedhegy tetején. Ugye ezt korábban Havasi Norbert, a Kaptárkő Egyesületnek az elnöke találta meg, hogy valószínűleg itt lehetett a templomnak a romja, és hát akkor, mint említettem, semmit nem lehetett látni a templomból, annyit, hogy egy nagy kőhalom volt az egész, és akkor kezdtük el 2023-ban az első tervástást, akkor egy hosszanti kutatóárokkal gyakorlatilag a dimenzióit megállapítottuk a templomnak, tehát hogy 22,6 méter hosszúságú templomról van szó, ami nagyon jelentős egyébként egy kápolnához képest, de inkább egy mezővárosi vagy falusi plébánia a templom méreteivel is vetekszik. Másrészt akkor találtunk meg a nyugati kapuját, akkor már annyira biztató volt, hogy annyira jó állapotban maradt ránk, hogy ezt mindenképpen folytatni szerettük volna. Így aztán 2024-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából folytattuk a feltárásokat, és most pedig idén szintén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Na, hogy elnézem, itt azért még máshatnak egy-két évadot legalább. Mi lesz ezeknek a maradványoknak a sorsa? Ugye rengeteg kő van, most a többségük még benne van ebben a kőfal maradványban, amit kiástak, de hát ezek rendkívül sérülékenyek lehetnek.
Igen, hát ugye a hajónak, illetve a szentélynek a belső terét is az az omladék töltötte be, amely az egykori felmenő falakból szakadt be. Ugye látható, hogy ilyen nagy triász mészkő tömbökből állt ez a hajófal, a felmenő falak, ezek szakadtak be a kötőanyaggal együtt, ami ugye egy ilyen vöröses anyag volt, nem pedig habarcs. Most jelenleg a kalkulációim szerint olyan 225 köbméter van még a hajó belső terében, amit még nem tudtunk kitermelni, és hát mi ugye még a külső oldalak mentén az eredeti járószint eléréséhez még legalább 100-150 köbméter anyagot kellene megmozgatnunk. Épp észre felfogható, hogy ez kézi erővel már nem annyira megy, úgyhogy szeretnék mindenképpen munkagép segítségét igénybe venni ehhez a művelethez. Hatalmas mennyiséget kellene kitermelnünk igazából a hajó belső teréből. Utána természetesen egy rom konzerválásra lesz szükség, ehhez pedig ugye terveket, műemléki helyreállítási terveket kell készítetnünk.
Meglehetősen viszontagságos most pillanatnyilag feljutni idehez a templomromhoz. Van olyan terv, hogy esetleg a feljutást megkönnyítsék azok számára is, akik nem akarnak mondjuk 6 kilométert hegynek fölfelé sétálni?
Hát lehetőség van most is feljutni egyébként a Makadám úton egy terepjáró segítségével. Igazából a morfológiai adottságokat nem tudjuk megkönnyíteni, tehát egy felvonót nem tudunk építeni természetesen. Egyébként egy kiváló, nagyon szép túróotvonal a Kaptárkő szervezésében megvalósult túróotvonal vezet föl Egerből, úgyhogy azon érdemes feltúrázni, és most úgy tudom, terve van véve a város részéről az is, hogy az itteni dobó kilátó helyreállítása meg fog történni, és ennek folyamányaként majd itt is egy ilyen pihenő helyet szeretnénk kialakítani, illetve a túraútvonalra felfűzni ezt a kápolnát.
A Nagyekeden feltárt kápolnáról Rákóczi Gergely ásatásvezető régésszel, a Dobó István Vármúzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Fertődön folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.